Vidor Győző, a Magyar Építőanyag és Építési Termékszövetség elnöke az aréna ma esti vendégén, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid szünetről épp a fekete gazdaságnál tartottunk, és ha már itt tartunk, akkor nyilván ide szorosan ide tartozik, hogy nyilván nem csak az építőanyagok és az építési számlák voltak esetleg hiányosak, hanem nyilván a munkaerő foglalkoztatása is. Hogy látja, nyilván ők közvetetten látják csak azért a munkaerő ellátottságot, de mi a helyzet a magyar építőiparban munkaerő oldalon?
Hát óriási problémák vannak. Ugye erről sokat lehetne beszélni, hogy miért van ez így. Biztos, hogy ennek egy része az elvándorlás miatt történt. Ugye a 2008 utáni szakadékszerű mélybe zuhanás az azt okozta, hogy az emberek, akik ilyen szakmával rendelkeztek, nagy részük nem tudott megélni. Aki ebből ügyes volt, aki esetleg idegen nyelveket beszélt, megtalálta Nyugat-Európában a számítását, elment oda dolgozni, őket nagyon nehéz visszahozni. Egy jó része az embereknek, én személyesen ismerek sok ilyet, más szakma felé ment el, biztonsági őr, nem tudom, ilyenekké képezték át magukat az
tehát
emberek.
Elhagyta a pályát.
Elhagyta a pályát, és most már úgy tartja, hogy hát nem fog ő, ugye, mert a kőműves szakma az egy borzalmasan nehéz szakma. Nem szoktak belegondolni az emberek, tehát nem a téglák rakosgatása, hanem ott, ha esik az eső, ha süt a nap, ha fúj a szél, ha hideg van, ott kell dolgozni, és ott tehát az nem fűtött munkahely, ott nincsen jó levegő, tehát én pontosan a jó levegő van, de hogy nincsen kellemes környezet, és nagyon sokan mondják, hogy ők ezt már újra nem kezdik. Minden esetre, bármelyik okból is, de nagyon jelentősen elfogyott a kínálati oldal a munkaerőpiacon építési szakemberekben. Erre az látszik ma, hogy elindult, bizonyos fogban elindult az ő visszavándorlásuk, de természetesen hogy az az ember, aki visszajön ma Ausztriából, Németországból, Magyarországra dolgozni, az elvárja, hogy bejelentve legyen, elvárja, hogy utána közterheket megfizessék. Ne az legyen, mint hogy mindannyian emlékszünk arra a videófelvétel, vagy híradófelvételre, amikor a hát talán vagy a MIPA, vagy a Nemzeti Színház épült, és kimentek a komandósok, és ugye kapát kaszát eldobálva próbáltak elfutni az ott dolgozó, be nem jelentett munkások, ugye egy kiemelt állami beruházásról beszélünk. Hát ugye képzeljük el, mi volt ugyanabban az időben a családi házaknál. Tehát ezek az így visszajönnek az emberek. A képzés oldallal azért van nagy gond, mert hát egyszerűen ez az építőipar, ez ma már nem szexi, nem vonzó. Tehát nem, ki gondolja azt, hogy a kettőnk közös, hogy az, menjen már a fiam kőművesnek, milyen jó kis szakma az, ugye? Senki nem gondolja így. Tehát hogy mondjam, a maradék srácok kerülnek be az építőipari szakképzésre. Gyenge anyag, nem lelkesek, nem motiváltak. Én azt gondolom, hogy ugye ezek mind olyan dolgok, amik úgy most, hogy lesz újra mondjuk becsülete, megfizetett jó bére, bejelentett státusza ezeknek a munkásoknak, lassan majd megint elkezdődik az, hogy igenis el fognak menni ilyen jellegű szakmákat tanulni a fiatalok, de hát ez egy borzalmasan lassú és nehezen át, a lakosságon nehezen át menő folyamat. A másik, amit tud tenni az építőipar, az, hogy ugye hát elkezd úgynevezett iparosított vagy gépesített technológiákkal dolgozni. Ugye minden részét az építkezésnek lehet élő munka erő szempontjából egyszerűbbé tenni. Mondok egy példát, épületváz, ugye? Vagy társasházak általában ma Magyarországon vasbeton vázzal épülnek, de hát a vasbeton nál a zsaluzás, a vasalatszerelés az mind kőkemény kézi munka. Mennyivel egyszerűbb, hogyha mondjuk nagy méretű, nagy nyomószilárdságú falazó elemeket ilyen mini darukkal felrakva, gyorsan felrak, ugye felrakom, nem is kell várni, hogy megkössön a beton, utána jön rá egy fő, de én megint felrakom a falat, megint jön rá a fő.
De újra házgyári házak fognak épülni?
Igen, tulajdonképpen a házgyári házból mindannyiunknak rossz dolgok jutnak eszébe, alapvetően pedig annak idején azért nagy magyar tömegek jutottak első kulturált, összkomfortos lakáshoz ezáltal. Az, hogy át lehet hallani a szomszédokat, az a mai tervezési és technológiai szinten bőven megoldható. Tehát nem ott szerintem inkább ugye a probléma ezzel a falanszteres jellegű kialakítással volt. Hogyha elmegyünk Nyugat-Európába, ott is vannak lakótelepek, de szépek, zöldek, változatos házformákkal, tehát élhetően is meg lehet ezt csinálni. De én azt gondolom, hogy igen, tehát előbb-utóbb, ha ennyire nincsen kézimunkás, akkor el kell jutni az iparosodott technológiák felé.
Beszéljünk akkor egy picit a technológiáról, hogy ma kőművesnek lenni nagyjából nyilván messze nem ugyanaz, mint mondjuk 1975-ben.
Igen.
A feladatokat, eszközöket, anyagokat igen. Tekintve, mennyire vagyunk ahhoz képest?
Nagyon messze vagyunk, de aki szakmájában dolgozik, folyamatosan tovább képződik. Tehát az építőipar, az építőanyagipar, az építőiparban dolgozó szakemberek számára, hát általában ugye a téli holt szezonban továbbképzéseket tart. Én azt érzem, hogy nem ővelük van a gond, itt, hanem azokkal, hogy nincsen új belépő a szakmában, és az a gond, hogy nagyon sok olyan, hát kókler, vagy hozzá nem értő van, aki ugye amikor jönnek a, és kérdezik, hogy na ki tud itt falazni, mindenki föltesz egy kezét, tudok falazni, nem azt kérdezik, hogy kinek van mondjuk kőves szakmunkás végzettsége, hanem ki tud itt falazni. És nagyon sok amatőr, hozzá nem értő ember dolgozik az építkezéseken, nagyon sok olyan külföldről bejött hát munkás, akivel nyelvi nehézségek. Tehát vannak olyan nagy építkezések Magyarországon, hogyha nincsen ukrán tolmács, akkor nem tud beszélni a kőművessel az építésvezető. Tehát ezek mind azt mutatják, hogy komoly képzési hiány van, de mondom, főleg a friss belépők, illetve az igazán jó szakemberek elvándorlása, ez a kettő
dolog miatt. Van annyira érdekes vagy izgalmas az új technológia, hogy önmagában ez lehet vonzerő? Tehát mondjuk a fiatalok tudnák azt, hogy ez ma már messze nem arról szól, hogy vödörre hordjuk a maltert és próbálunk egyik téglát a másikra rakjuk, hanem erről is, meg sok minden másról is, akkor esetleg választanák ezt?
Nagyon nehéz kérdés, mert ugye még mindig nem egy légkondicionált plázában ragasztok fóliákat az Apple termékeinek az elejére. Tehát ugye tehát ahhoz képest még mindig nem olyan szép, de én azt gondolom, hogy akit magában ragad ez az alkotás, mert ezért mégiscsak létrehozunk egy új értéket, egy működő épület. Most nem csak arról beszélek, hogy ez most az országot gazdagítja, de hát valamit létrehozok, és azután ott fog állni 100-150 évig is akár. Akit ez magában ragad, azért eljön ebbe a szakmába, csak úgy látom, hogy aki egy kicsit, tehát ahogy valahogy azt kell mondjuk, hogy akár még a Kádár korszakban is a szakmunkásnak volt egy bizonyos megbecsültsége. De ha ma elmegyek Németországba, ott a szakmunkásnak van egy megbecsültsége. Vannak nekem olyan német kollégáim, a kollega egyetemet végzett, ugye nálunk menedzser pozícióban van, a testvére asztalos, és pont ugyanolyan az ő társadalmi megbecsültségük. Valahogy Magyarországon ez a, valószínűleg ez egyébként ugye a Kádár rendszer bukása utáni, hát mondjuk ilyen ellenreakció, vagy ilyen trotz reakció volt, hogy na, amit ott mondtak, az mind hülyeség, ezért ez sajnos ma nincs meg. Én azt gondolom, hogy aki ma úgy dönt, hogy kőműves lesz, érdekes szakmája lehet, sokkal könnyebb szakmája lehet, sokkal precízebb, magasabb odafigyelést igényel. Az én konkrét házépítésemnél a kivitelezést vezető kőműves csapat főnöke, aki szintén nem egyetemet végzett, notebookon nézte a digitális terveket, és az alapján építettek. Tehát rengeteget fejlődött a szakma azóta.
És lát változást? Azt mondta ugyan, hogy nyilván ez egy nagyon hosszú folyamat, tehát mire feltűnik az mondjuk a pályaválasztás előtt álló fiataloknak, meg a szüleiknek, hogy szakmunkásnak lenni, az lehet egy stabil életpálya, lehet akár stabilabb, mint mondjuk orvosnak lenni, jogásznak lenni, bárminek. De nyilván ez egy hosszú folyamat. De ön érzékel változást?
Még nem. Én azt gondolom, hogy ez, tehát hiszen ugye összesen 2-3 éve van újra kereslet ilyen szakemberek iránt. Én azt gondolom, hogy az, aki még a válság időszakában kellett, hogy pályát válaszol, biztos nem ezt választotta. Tehát el kell telnie annak a 4-5 évnek, amikor egy felső tagozatos gyerek már azt látja, hogy igenis a utcában lakó kőműves, milyen anyagi körülmények között él, milyen autóval jár, milyen munkát végez, stb. És így fog ez, de ez a 2-3 év azért kevés volt még ahhoz.
Beszéljünk egy picit a technológiáról, hogy miből építünk, és milyen anyagokat, és mire koncentrálunk. Ugye beszélt a kutatásfejlesztésről, hogy nyilván a nagy cégeknél ez egy fontos területre nyilván fordítanak. Mifelé megy az építőanyagipar? Mi a most a legfontosabb fejlesztési cél?
Hát ugye, ami mindenkinek egyértelmű, az a hőszigetelés témakörű. Tehát minden terméken, a falazóanyagokon, a tetőszerkezeten, a nyílászárókon, legyen az ajtó, ablak, minden egyértelműen megy a hőszigetelés minél jobbá tétele felé. De tulajdonképpen ez egy kicsit már, hogy mondjam, ez úgy nagyjából elérte a végét ez a fejlődés, mert most már annyira jók ezek az anyagok, hogy amikor az építész kitalálja, hogy milyen irányba forgatom az épületet, merre néznek a nyílászárók, milyen a nyílászárók zárt homlokzat aránya, milyen árnyékolásban gondolkozom, ugye, tehát már akár egy fa elültetése is árnyékolás kategóriába esik. Tehát most már, mivel maguk az anyagok jók, most már ezek az egyéb, hogy mondjam, lehetőségek jelentősen felértékelődtek. És akkor még nem beszéltünk ugye a gépészetről, ami ma hát gyakorlatilag egy forradalomban van. Jelenleg újépítésű épületet, mondjuk Nyugat-Európában már ugye csak kondenzációs kazánnal, de sokkal inkább már hőszivattyús fűtéssel, nem radiátoros, hanem felülethűtés fűtéssel látnak el a fotovoltaikus napelemek jellemzően ott vannak az épületeken. És ez egy olyan ugye az egész, egy alapvető koncepcionális változáson fog ez mostanában átmenni szerintem, hogy ezek a központilag megtermelem az energiát, betáplálom egy nagy hálózat, és aztán azt szétosztom, és ott elfogyasztom. Szóval ez át fog alakulni egy olyan rendszeré, vagy hálózatá, ahol egymástól viszonylag független kis központok, vagy kis egységek lesznek. Egy falu megtermeli magának a villamos energiát, és fel is használja helyben, és ezáltal kevesebb lesz talán a hálózati veszteség is. Másrészt viszont ugye pont a megújuló energiaforrások egyik nagy problémája, hogy nem mindenhol van abból, viszont mindenhol szeretnének belőle használni, tehát viszont a nagy szállítórendszereket továbbra is ki kell építeni. Az építőanyagipar ezekre nagyon jól felkészül ezekre, hiszen nálunk a kutatásfejlesztésben folyamatosan ezen gondolkoznak tudósok, hogy milyen alapkutatásokat kell az végezni, hogy ezekre a fejlődésekre minél jobban felkészítsük az anyagainkat.
Az, hogy ez nálunk mikor lesz általános, tehát mikor jön ez el, ez pénzügyi kérdés, vagy szemléletbeli kérdés ön szerint?
Hát szemléletbeli kérdés. Tehát amíg Magyarország a kiütött dízel részecske szűrők országa, addig ne várjuk el azt, hogy az, aki a kiütteti az autójából a részecske szűrőt, sőt, még pénzt fizet azért, hogy a programból is kivegyék, hogy ő nagyon oda fog arra figyelni, hogy az ő lakása, lakóhelye mennyire környezetbarát, vagy mennyire környezetkímélő. Én azt gondolom, hogy ez a tanult vékony rétegeknél ez talán már elindult, de hát az, hogy mire ez a tömegeknél meg fog jelenni, ez biztos, hogy hát itt valami nagy gondnak kell történni, hogy erre. Tehát én úgy gondolom, hogy jelentős megbetegedési hullámok, stb. Az, hogy erre az emberek felfigyeljenek. Az az érdekes, hogy ez az egész tulajdonképpen az egészet állami szabályzókkal lehetne nagyon erősen megnyomni, de valahogy jelenleg most, hogy ez vagy a Paks 2 építése, vagy mi miatt van, nem nagyon érzem azt a jelenlegi kormányzatban ezt a harcos lendületet, hogy haladjunk a megújuló energiaforrások, a környezetkímélés és ezen dolgok irányába.
Ez egyébként egyformán igaz ön szerint a magánépítésekre és mondjuk a befektetésekre, tehát mondjuk az irodaépítésre, és azért kérdezem, mert például Svédországban, ha jól tudom, akkor évek óta már nem lehet olyan üvegfelületű irodaházat létrehozni, aminek az ablakaiban nincs beépített napelem vagy fotovoltaikus szellák. Tehát ez, és ott valószínűleg ez nem egy kötelező szabvány, vagy lehet, hogy az is.
Hát ott ez már piaci előny. Tehát Magyarországon is sorra jelennek meg azok az újonnan épülő irodaházak, akik van 3 vagy 4 ilyen breach, nem tudom most a neveket hirtelen mondani, de van 3-4 ilyen minősítési rendszer, ami által úgymond zöld irodaházat tudok építeni, és ugye amikor az irodaház kiadásra kerül, akkor igenis a nagy korporációk odafigyelnek arra, hogy ilyen szempontból, hát hogy olyan kiemelt vagy, hát, hogy mondják, ez jó PR-ral rendelkező irodaházba költözenek.
Tehát ez már számít nálunk
is? Az irodánál egyértelműen, az irodaházaknál egyértelműen. Ugye a családi házat ma Magyarországon, az a nagy különbség a magyar, mondjuk meg a holland-német piac között, hogy Magyarországon a családi házat mindenki magának építi. Az említett, mondjuk németalföldi országokban, ott vállalkozók építenek óriási családi házas telepeket, és utána adják el ezeket. Önállók ez ugyanúgy számít. Magyarországon talán inkább a piacnak ez a szerkezete, hogy magamnak építek, inkább ez az, ami azt okozza, hogy ott ez még nem annyira jellemző. A nagy társasházaknál, hogyha belegondolunk most akár a Kordia fejlesztéseibe, vagy a 13. kerületi fejlesztésekbe, ott ez már ugyanúgy számít, mert ott is ugye arról van szó, hogy eladom a lakást, vagy csak kiadom a lakást, vagy eladom egy olyan befektetőnek, akinek segítek kiadni utána a lakást. Itt már mindenhol az üzemeltetési költségek, a kiadhatóság, azok nagyon fontos szempontok.
Azt mondta, hogy az államnak ebben lenne szerepe. Milyen jellegű szerepe lenne? Tehát valamilyen direkt szabályozás, ami előírja azt, hogy ilyet kell alkalmazni, vagy valami közvetett, például az energiaárakon keresztül?
Az az érdekes egyébként, hogy van ilyen direkt szabályozás. Tehát, ha most megnézzük az építés szabályozást, van egy olyan vonulat, hogy ez 2020-tól lesz kötelező, amikor az úgynevezett közel nulla kibocsátású építkezések lesznek csak engedélyezetek, és ugye ez azt jelenti, hogy az energia felhasznált energia 30%-a megújuló forrásból kell, hogy fedezve legyen.
Ez 3 év csak azért, hogyha hallgatunk. Igen, igen. Ez nem esett volna, hogy 2020 ez 3 év.
És hogyha őszintén akarunk, Máté Szalkán nem lehet enélkül már családi házat építeni 2021. január 1-től. Tehát azért ez egy óriási. Csak ugye itt bejönnek azok a, hát nem tudom, hogy ez most trükk, vagy okoskodás, vagy ilyen magyaros virtus, hogy hát de hogyha a hőerőművemben ugye biohulladékot, azaz fát égetek el, és nem szenet, ugye akkor attól kezdve már ez megújuló, hiszen a fa az újra nő, ez egy megújuló forrásnak számít, és ezáltal az már zöld energia, tehát már csak azt kell bizonyítanom, hogy az adott mátrai hőerőmű a lignit mellett hány százalék fát éget el, és hirtelen az onnan jövő ára már egy bizonyos százalékában megújulónak számít. Tehát azt gondolom, hogy az államnak a szabály az oldalon nagyon komoly szerepe van ebben. Én az energia ár, ugye jelenleg csak a lakossági energia ár az, ami szabályozott, a piaci, tehát a cégek által vásárolt energia ár az teljesen szabad piaci.
Ha már itt tartunk, ugye van egy vonulata a világnak, ami igyekszik nagyon tudatosan újrahasznosítani anyagokat, csomagoló anyagokat, autókat, nagyon sok mindent, és az autóknak a jelentős része, hogy vissza kell vásárolni. Mennyire igaz az az épületeinkre? Tehát mennyire építünk úgy, hogy utána ne csak egy romhalmaz maradjon, hanem valamilyen szinten ez csökkentető legyen ezzel a környezetterhelés. Van-e ilyen irányzat?
Igen, az Európai Unió szinten igen egyértelműen. Hamarosan be fognak jönni azok az új előírások, amelyek kötelezni fogják az építőanyagipart a saját hulladékának a visszavásárlására. Tehát ugye ez azt jelenti nálunk, hogy ha valaki nekünk egy bontott házból behoz itom téglát, azt mi vissza kell. Egyébként mi szívesen visszavesszük, mert mi ledarálva vissza tudjuk adni a gyártásba. A kerámia téglát is ledarálva, lapostető feltöltésre, ilyesmire lehet használni. Tehát ezek könnyen felhasználható anyagok. Sajnos itt ugyanúgy, mint akár a PET-palackoknál, itt a műanyagokkal van igazából a gond. A műanyagok azok, amiknek hát jelenleg a műanyag szigetelőknek ugye a ilyen égetőművel történő elégetése az egyetlen újra felhasználási lehetőség. Én azt gondolom, hogy ebben talán várható, vagy kellene, hogy történjen valami, de alapvetően ez teljesen egyértelműen az Európai Uniós irányelv, hogy tiltani fogják az építőanyagi, tehát bontott, vagy építkezéskor keletkező építőanyag törmelék deponálását, és kötelezni fogják a gyártókat a visszavételre, és hát semlegesítés, újrafelhasználás gyártói feladat lesz.
A műanyag az mennyire van felfutóban az építőanyagiparban?
Nincs felfutóban. Jellemzően ahol igazából felfutó az a nyilászárok. A nyilászárok viszont borzalmasan stabil dolgok. Tehát egy ilyen műanyag nyilászáró az 70-80 évig simán ben van. Tehát vannak ilyen műanyag nyilászárok ugye a Lajtától nyugatra, ahol tudunk róla, hogy 70 éve ben van az épületben, és semmi baj nincsen. Tehát tulajdonképpen a fanyilászáró nem bír annyit ki. Persze a fanyilázáró, ugye az megújuló anyagból van, tehát az bármikor ugye fával pótolható. Azért, hogyha valaki megnézi azokat a fanyilázárokat, tehát az már nem az, amikor a szomszédban a Józsi ugye legyalulja és berakja, tehát ezek azért nem olyan fák, de ettől függetlenül a nyilázárokban nagyon komoly a műanyag előrehaladása. Az összes többi anyagban ez nem jellemző, sőt van azért nagy nemzetközi trend a természetes anyagok felé való fordulásra. Úgy hallottuk, hogy vannak Ausztriának olyan szövetségi tartományai, ahol a minden épületben a beépített anyagok bizonyos százalékára elő fogják érni a közeljövőben a megújuló anyag használatát. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk a tetőszerkezetet kötelező lesz fából építeni, hogy egyezerűen mondjuk, nem lehet majd vasgerendából, vagy betonból, vagy ilyesmiből. Ez hát véletlenül ez egy jó irány, csak ugye vissza akarok utalni arra, amikor ugye a cég alatt dolgozom, hogy azt az anyagot úgy találták ki, 1923-ban nagyon nagy hideg volt Svédországban, és az emberek eltüzelték a nyáron építésre használható fát. És ugye akkor a svéd király kiírt egy pályázatot, hogy hát kéne egy olyan gyártható anyagot találni, amit gyártunk, de a fa tulajdonságával rendelkezik, és végül is ez lett az itong, amivel ugye 1926-ban megnyerte a svéd király díját egy építész, és ugye azóta van ez az anyag. Tehát, hogy akkor ugye ez volt az irány, hogy hogy oké, a fa, de hát hogy ez annyira véges, hogy akkor keresünk valamit, és akkor most megfordul az egész. És
mondjuk a fa irányba újra?
Megy vissza a fa irányába az építés újra, igen. És erre nagyon komoly kutatások vannak, tehát képzelj el, hogy Németországban vannak olyan 8 emeletes társasházak, amik fa tartószerkezettel épülnek kísérleti jelleggel jelenleg.
Az, hogy nyilván az, hogy hol milyen kísérleti épületek épülnek, vagy hogy hol jelennek meg ezek a technológiák, ez egyértelműen pénzkérdés? Vagy inkább fogékonyság? Tehát azt mondjuk, hogy van-e olyan befektető mondjuk Magyarországon, aki azt mondja, hogy ez érdekes, hát ha ez üzletileg is megéri, így működik ez?
Ez inkább ez egy kulturális kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon jelenleg például egy ilyen fa szerkezetű 8 emeletes társaság, ez azért kizárt, mert a mai napig a magyar lakásvásárló megkopogtatja a falat, és hogyha az nem úgy dong, ahogy ő szeretné, akkor köszöni szépen, és inkább nem kér. Azért Magyarország egy nagyon konzervatív ország sok szempontból, például az építési technológia szempontjából is nagyon konzervatív ország, de akár a hazajövő kövöveseken, szakembereken keresztül, akár az interneten, ugye nagyon gyorsan terjedő információn keresztül, szerintem azért az új technológiák beáramlása sokkal gyorsabb, mint 50 évvel ezelőtt volt.
Egyébként ez, hogy hazajönnek szakemberek, mert lehet, hogy valaki nem azt mondja, hogy 50 évig szeretne külföldön dolgozni, mondjuk 5-10 év, hazajönnek, ez egyébként segíthet a munkaerőpiacon? Tehát az, hogyha mondjuk találkozik fiatalokkal, hoz haza információkat, ez lehet egy olyan segítség, ami tudja ezt a munkaerőpiaci helyzetet oldani ön szerint?
Szerintem igen, és ez egy látható változás is egyébként, hogy jönnek haza külföldön tapasztalatot és hát anyagi lehetőségeket szerzett szakemberek, indítják a saját kis vállalkozásokat, amihez ők profin betanultak nyugaton, azt itthon elkezdik magyar beosztottakkal, kollégákkal csinálni. Igen, ez egy jól látható irány. Egyetlen egy komoly, hát hogy olyan nehézsége van ennek, hogy ezek nem olyan áron dolgoznak, mint azok, mondjuk úgy, viszont ugye sajnos egy ilyen társasházi, tehát gondoljuk azt, hogy egy társasházi beruházás 2 évig fut, amikor erre ugye van egy beruházó, ő szeretne egy házat, terveztet egy házat, és utána kiír egy versenytárgyalást, ki mennyire építi ezt meg nekem. Aki ezt bevállalja, és utána rá 2 évre jut el oda, hogy például festeni kell, és amikor a festésnek a munkadíja négyzetméternek egy 50%-kal magasabb már, mint amikor ő az ajánlatát megadta, hát ez egy nagyon nehéz gazdasági helyzet, és én egy kicsit félek attól, hogyha ez a jelenlegi hullám újra lefele indulna el, hogy akkor ez a lánctartozásos történet nehogy újra beinduljon, amiatt, hogy ugye rosszul beárazott ajánlatokkal nyertek a nagy kivitelező cégek.
Most ebből a szempontból békeidő van? Tehát most mindenki hozzájut a pénzéhez időben?
Most akár előre is fizet bárki, csak jöjjön valaki, aki dolgozik.
Vidor Győző, a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség elnöke volt az Aréna ma esti vendége, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen az érdeklődést.
Búcsúzik a műsorvezető, Lavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.